Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 19. fejezet első 10 versét. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus. De kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zakeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös emberrel szállt meg. Zakeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, ezekért az igékért, amelyekkel a mai napon bennünket is keresel. Köszönjük, hogy te nem elveszíteni jöttél a bűnöst, hanem megmenteni. Köszönjük, hogy előtted nincs reménytelen eset. A legnagyobb bűnös, akit az emberek már kivetettek maguk közül, és kitaszítanak, az is reménységben lehet, ha téged akar látni, mint Zakeus, és nyitott a szíve, hogy téged befogadjon. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te igéd által, adj nyitott szívet, téged befogadó szívet. Áld meg Mente Gyula testvérünket, amikor az igét hirdeti, ad neked, neki szent lelkedet, és mindannyiunknak is, akik előtted vagyunk, írd be igédet, és adj hozzá reményt is. Amit mondasz nekünk, azt örömmel tudjuk befogadni. Téged magadat, ahogy Zakeus is befogadott téged örömmel. Kérünk, hogy áld meg gyermekeinket, akik a te igédet hallják, hogy ők is örömmel tudjanak felét fordulni, és öröm legyen az ő szívükbe is, hogy veled találkozhatnak. Amen.
Ez a felolvasott történet talán a gyerekek között az egyik leghamarabb megismert történet a Bibliában. Én emlékszem, valószínűleg óvodáskoromban hallottam először Gyöngyinénitől, és azóta nagyon sokszor. Tulajdonképpen maga a történet egy elég érdekes sztori. Ráadásul szerintem az egyik legmulatságosabb történet az egész Bibliában. Legritkább esetben szoktunk humort keresni azokban a történetekben, amiket a Bibliában találunk, de most ha magunk elé képzeljük ezt a helyzetet, hogy van egy ember, aki kicsi, hogy ekkora. És látni akarja az Úr Jézus, ráadásul ez egy olyan ember, aki nagyon nem népszerű a környéken. Gazdag, vámszedő, majd erről fogok egy kicsit beszélni. Tehát lényeg az, hogy nagyjából mindenki utálta. És akkor ez az ember, úgy elképzeljük, hogy jön az Úr Jézus, körülötte a tömeg, és ő meg úgy ugrál hátul, hogy nem látom. Gondolom, amikor megpróbált közelebbre menni, akkor nem kímélték a bordáját a könyökök, tehát úgy nem sok esélye volt arra, hogy meglássa az Úr Jézust. És eszébe jut, hogy fölmászok a fára. Ez már eleve egy olyan érdekes helyzet, amikor egy felnőtt ember fára mászik. Nem tudom, itt akik itt ültök 30 éves korotok fölött, hányszor másztatok fára. És hát a Zákeus már nem lehetett nagyon fiatal, viszont fölmászott egy fára, és nem elég, hogy fölmászott a fára, de utána oda megy az Úr Jézus, megáll a fa alatt, fölnéz, és azt mondja, gyere le. El tudjátok képzelni azt a derültséget, ami ott volt. És aztán a történet nem úgy folytatódik, ahogy ott a tömeg gondolta volna. Tehát tulajdonképpen egy rettenetesen komikus helyzetről van szó. És ennek ellenére ez az Zakeus számára talán nem tűnt annyira komikusnak, és ő csinálta ezt a helyzetet. És ennek ellenére, hogy ilyen nagyon egyszerű történet, azért fölvetődik egy meglehetősen bonyolult kérdés ebben a ebben a történetben, vagy ennek a történetnek a kapcsán meg lehet jól látnunk egy ilyen meglehetősen bonyolult kérdést. Az a kérdés, hogy tulajdonképpen ki az, aki Zákeus megtérésén igazán, vagy kin múlt Zákeus megtérése? Láthatóan Zákeus rengeteget tett azért, hogy találkozzon az Úr Jézussal. De hát ott van az Úr Jézus, aki megadta adta az erőt, ő az, aki lehívta őt a fáról. És az a kérdés, hogy tulajdonképpen a megtérésünk, a mi üdvösségünk az kin is múlik, ez egy olyan kérdés, amit nem nagyon sikerült megválaszolni teljes egészében az elmúlt 2000 évben. Én legalábbis nem láttam rá olyan teljesen egyértelmű és minden oldalról megnyugtató választ. Valószínűleg fél óra múlva sem fogunk egy minden szempontból megnyugtató választ kapni. De ennek a történetnek kapcsán próbálom körüljárni ezt a témát. Ugye mi protestánsok szeretjük azt gondolni, hogy az üdvösség és a megtérés az teljes egészében 100%-ig Istenen múlik. És az a helyzet, hogy rengeteg ige támasztja ezt alá. Tehát, ha megnézzük az igét, akkor amik szó szerint írva vannak az igében, azok elsősorban ezt támasztják alá. Csak egy-két igeverset szeretnék felolvasni. Például a Filippi levélnek a második részéből a 13. versét. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő jó tetszésének megfelelően. Azt mondja az ige, hogy még az akaráshoz is Istennek a munkája kell. Ráadásul még azzal fejeli meg, hogy az ő jó tetszésének megfelelően. Tehát, amikor Isten úgy akarja, hogy mi akarjunk hozzámenni, akkor munkálja bennünk az akarást. És ha megnézzünk egy másik ige helyet, talán még plasztikusabban mutatja meg ezt a helyzetet, amikor az Úr Jézus a János evangéliumának a 6. részében, a 44. versben ezt mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom az utolsó napon. Miről van szó? Az Úr Jézus végzi a munkát, ő az, aki feltámasztja az utolsó napon azt, aki ő hozzá jön, de senki nem jöhet hozzá, hanem az Atya vonza. Maga a helyzet, amiről szó volt, az a helyzet, ahol ez elhangzott, az volt, amikor a környezetében lévő emberek elkezdtek értetlenkedni, hogy hát mivé teszi ő magát, hát ismerjük őt, ismerjük az édesapját, az Ács, itt József az Ács, meg hát tudjuk, hogy innen származik, és teljesen értetlenül álltak hozzá. És az Úr Jézus ezzel magyarázta ezt a tanítványainak, hogy senki nem jöhet hozzám, csak ha az Atya vonza. Úgy látszik, őket nem vonza. Ők ezért ilyen értetlenek. Úgy tűnik most első körben, hogy minden Istenen múlik. Ő vonza az embert, ő munkálja az akarást, ő végzi a megváltást, Krisztus végzi a feltámasztást, akkor mi most hátradőlhetünk a fotelba és várunk? Levonhatnánk ezt a következtetést nyugodtan, hiszen ha 100%-ig Isten munkája, akkor nekünk nem kell semmit tenni. Viszont van egy kis figyelmeztetés. Ugyanis Isten nem mondja azt, hogy ti csak várjátok, hogy majd én mindent megcsináljak. Sőt, felelőssé teszi az embert azért, hogy jön Krisztushoz, vagy nem. Hát gondoljátok meg, ha tényleg az lenne a helyzet, hogy csak Isten tesz bármit, és én pedig ülhetek a fenekemen és várhatok, akkor miért volnék én felelős azért, mert ülök és várok? Ennek ellenére Isten azt mondja, hogy az ember felelős azért, hogy megtér vagy nem. Hiszen, hogyha nem volna felelős, akkor nem lenne kárhozat, akkor nem lenne ítélet. Ha az embernek csak az lenne a dolga, hogy ül a fenekén, akkor igazságtalan lenne Isten, hogyha egyes embereket elítél. Tehát mégiscsak van valamiféle szerepünk, hiszen felelősek vagyunk. Igazságtalan dolog valakit felelősségre vonni, úgyhogy nem volt lehetősége bármit is tenni. Akkor térjünk vissza ettől a nehéz kérdéstől a történethez, és próbáljunk arra fókuszálni, hogy mi az, amit Isten tett, és mi az, amit Zákeus tesz. Nekem szokásom minden történet előtt kicsit elmesélni, hogy mikor történt, hol történt, miért történt ez a dolog. Most is ezzel fogom kezdeni. Az evangéliumokat, ha megnézzük, csak Lukács evangéliumában szerepel a történet. Annak ellenére, hogy ez az időszak, ez mind a három, vagy mind a négy evangéliumban szerepel, a szinoptikusokban egészen részletesen le van írva. Ugyanis az Úr Jézus szolgálatának ez az utolsó hete előtti napokban történik. Talán egy nappal azelőtt, hogy bevonul Jeruzsálembe. Tehát kicsit félrevezető az, hogyha megnézzük azt, hogy hol van az evangéliumban, és akkor azt látjuk, hogy a 19. rész, és akkor még ott sok rész van utána. Valójában ez az Úr Jézus halála előtt körülbelül egy héttel történik. Ennek annyi jelentősége lehet, hogy Zákeusnak bőségesen volt alkalma hallani az Úr Jézusról. Tehát addigra már 3 éve ott járt a környéken, nagyjából lehetett tudni, hogy ő kicsoda. Sőt, úgy tűnik, hogy ekkor volt az Úr Jézus a népszerűségének a csúcsán. Hiszen amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor őt, mint királyt fogadják ott az emberek, és örvendeznek azon, hogy bevonul ide. Tehát ő egy ismert ember volt, talán a mai popsztárokhoz lehetne hasonlítani az ismertségét a környéken. Feltűnt valaki, aki nagyon különleges dolgokat csinál, még az is lehet, hogy ő a messiás. Hát ez a kérdés bőven benne volt a levegőben, hogy lehet, hogy akit várunk itt sok száz éve, az most itt van. Nagy volt egyébként Izraelben akkor a messiás várás, különösen azért, mert eléggé vacak volt a helyzet. Tehát nem tudom, megfigyeltétek-e, hogyha egy országban a helyzet úgy nagyjából megy, akkor nem történik semmi különös, akkor nincs nagy várás. Ha valami nagyon, nagyon rossz, és megmentőre van szükség, hát akkor mindenkiben hajlamosak megmentőt látni az emberek. Akkor a római megszállás alatt nem lelkesedtek annyira. Jerikóban történt az eset, és nézzük végig a szereplőket. Az Úr Jézust eléggé jól ismerjük. Zákeusról nagyjából elmondtam az előbb majdnem mindent, amit el lehet mondani. Nézzük át még egyszer az ő tulajdonságait. Azt lehet tudni róla, hogy gazdag ember volt. Kifejezetten jómódú ember volt. Ez még nem lett volna olyan nagy bűn a többiek szemében, de fővámszedő is volt egyszerre. Most ez azt érdemes tudni, hogy Izrael ekkor egy megszállt ország volt, és nem is egy olyan nagyon kellemes megszállás alatt éltek. A római birodalomnak voltak egy tartománya, és adót kellett fizetni a rómaiaknak. Ekkor egyébként még nem volt olyan rettenetesen rossz a helyzet, mint mondjuk Néró alatt, de azért megszállt országban élni semmiképpen nem volt egy nagy öröm. A másik, hogy Zákeus fővámszedő volt, ami azt jelenti, hogy az ő feladata volt beszedni a vám, a adót, meg a vámot a tulajdonképpen a testvéreitől, és befizetni a rómaiaknak, akik a megszállók. Ez mondjuk nem túl népszerű munka. Nagyjából úgy kellene hozzá, úgy álltak hozzá, mint mondjuk ma a NAV munkatársaihoz, illetve ennél sokkal rosszabb volt az ő elismertsége, hiszen ő egy megszálló hatalom számára szedett be adót. Körülbelül a népszerűségét azokhoz az emberekhez lehet mérni, akik az 50-es évek elején lementek vidékre padlást söpörni. És akkor oda mentek, elvitték az összes élelmiszert, és aki ott maradt, az meg ott maradt éhesen. Nyilván a népszerűség nem volt túl nagy. És még azt is lehet tudni róla, hogy ezt sem végezte túlságosan becsületesen. Ugye ez abból derül ki, hogy amikor az Úr Jézus hozzámegy, akkor rettenetesen fölháborodnak. És a történet legvégén azt mondja, hogy ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza. Ugye ez azt jelenti, hogy ő nem olyan nagyon becsületesen csinálta ezt, mert hogyha nagyon becsületesen csinálta volna, akkor nem lett volna mit visszaadni. Tehát az ő vagyona legalábbis kétséges. Mondjuk úgy, hogyha akkoriban kellett volna vagyonbevallást csinálni, akkor lett volna mit kihagyni belőle. Mert hogy tulajdonképpen az ő vagyonát az ő testvéreitől többé-kevésbé lopta. Most nézzük, hogy ja, még annyit lehet róla tudni, hogy kistermetű volt. Most, hogyha valaki kistermetű és népszerűtlen, az egy rossz helyzet. A kistermetű embereket egyébként is szeretik lenézni a többiek, és ezt aztán vagy tudomásul veszik és szomorúak miatta, vagy igyekeznek valamivel kompenzálni. Vannak, akik igyekeznek okosak lenni, szolgalmasak lenni, mások meg agresszívak lesznek. Valószínűleg Zákeus az utóbbi társasághoz tartozott. És nézzük, hogy mi volt az ő motivációja. Szerette volna látni az Úr Jézust. És itt két eset lehetséges, hogy egyszerűen csak kíváncsi volt. Mert hát ugye ki ne lenne kíváncsi valakire, akiről évek óta beszél a környék. És akkor egyszer csak ott lesz az én városomban, ott fog elmenni a főútvonalon, hát meg kell nézni. Ugye akkor, hogyha most éppen nem nagyon tudom, hogy ki a legnépszerűbb popsztár a világon, de akár csak a Justin Bieber elmenne valahol az utcán, akkor nagy tömeg követné őt. Alacsony tinédzser biztos, hogy föl akarna mászni a fára. Lehet, hogy Zákeusban is elsősorban ez munkálkodott. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy ez már Isten munkája. Ez már az a kíváncsiság, amit Isten indított el benne. A válasz nincs leírva a történetben. A következményekből lehet erre következtetni. Én inkább amellett volnék, hogy Isten vonzása nyilatkozott meg Zákeusnak a cselekedeteiben. Nézzük, miért gondolom ezt? Először is azt látjuk, hogy nagyon szerette volna látni. Mert nagy kockázatot vállalt, és itt hozott egy eléggé kockázatos döntést. Itt van Zákeusnak az első döntése, hogy megy a tömeg, ott van valahol az Úr Jézus, tudjuk, hogy ott van, tudjuk, hogy ki ő, de nekem nincs esélyem látni. Miért? Kicsi vagyok, nem látok át fölöttük. Nem szeretnek kockázatos közéjük furakodni. Tehát sansz nincs rá. Viszont, és itt jön az ötlet, föl lehet mászni a fára. Látszik, hogy okos ember volt egyébként, fügefára mászott. A fügefáról azt lehet tudni, hogy jó nagy levelei vannak. Tehát, hogyha éppen jó volt a, tehát jó évszakban voltak, valószínűleg jó leveles volt az a fügefa, hogyha valaki fölmászik egy fügefára, akkor jó esélye van arra, hogy őt nem veszik észre. Különösen azért, mert ott alul hömpölyög a tömeg, mindenki az Úr Jézus nézi, senki nem fogja a környező fákat lesni, hogy hát, hogyha rajta van valaki. Tehát jó eséllyel meg tudott volna bújni ott a fán, látja az Úr Jézust, és mindenki elégedett. Elmegy a tömeg, lemászik úgy, hogy nem veszik észre, és minden oké. Tehát okos ember volt, jól csinálta. Ennek ellenére rettenetes nagy kockázatot vállalt. Népszerűtlen ember a városban, fölmászik egy fára és észreveszik, hát akkor ott fognak röhögni órákon keresztül a fa alatt, és onnan le nem jön egy ideig. Tehát rettenetesen nagy kockázatot vállalt azzal, hogy tulajdonképpen egy nevetséges helyzetbe hozta magát. Én azt gondolom, hogy egy súlyos döntés volt, amit itt Zákeus hozott. Nem tudom, ki mennyire szereti, hogyha kinevetik. Ma, itt a 21. századi Magyarországon az nem túl gyakori dolog, hogy a népszerűtlen embert azt megverjék. Illetve hát a törvény az úgy nagyjából megvédi ilyenkor, megverik, akkor följelentést tesz, mindenfélével próbálkozhat. De az, hogy a népszerűtlen embert kinevessék, ez igen gyakori, és az egyik legfájóbb bántási mód. Remélem, hogy nincs hogy olyan, aki az iskolában így egy osztály által kipécézett ember volt. Ha van, akkor tudja, hogy milyen az. Az egyik legrosszabb dolog az, amikor valakit kinevetnek nyilvánosan, vagy lenéznek és csúfolják. És Zákeus vállalta ezt a kockázatot. Rettentő kíváncsi volt az Úr Jézusra. És akkor folytatódik a történet, és következő cselekvő az Úr Jézus. Odaért, fölnézett. Ez érdekes egyébként, mert körülötte ott volt rengeteg érdeklődő. Bárkivel lehetett volna foglalkozni, azok mind vágytak arra, hogy foglalkozzon velük. Az Úr Jézus pedig láthatóan nem fogta meg az, hogy ő nagyon népszerű ott, és tolonganak körülötte, hanem fölnézett egy fára, ahol látszólag nincs senki, vagy semmi, egy a sok fa közül, azért, mert ott van valaki, egy ember, aki kíváncsi rá. Megáll és azt mondja, hogy Zákeus, gyere le! A kezdeményezője ennek az egész sztorinak ettől kezdve az Úr Jézus. Zákeusnak volt lehetősége arra, hogy találkozzon vele, és találkozott is vele. Ez egy érdekes kérdés, hogy akkor, hogyha valaki szeretne találkozni az Úr Jézussal, akkor azt a kockázatot vállalja, hogy egyszer csak találkozni fog vele. Ha belegondoltok, Zákeus élete nagyon megváltozott. Tehát ami volt előtte, és aki lett utána, egy nap alatt nagyon drasztikusan megváltozott az élete. Lehet, hogy ő csak látni akarta az Úr Jézust. Az szerintem eszébe sem jutott, hogy meghívja a házába. Ugye erre az ő helyzetében eléggé kicsi volt az esély. Hogy beszélget vele, hogy eltöltenek esetleg egy egész napot. Erre nem volt semmilyen esélye. Ő csak látni akarta. Viszont ha látni akarjuk az Úr Jézust, akkor benne van a kockázat, hogy találkozunk vele. És ha találkozunk vele, akkor nem leszünk ugyanazok, mint akik voltunk a találkozás előtt. És ez történt Zákeussal is, ahogy azt majd látni fogjuk. Ugye mi az első, rögtön a legelső történés, ami történik vele? Ami kockázatot vállalt, az azonnal be is következett. Ő nevetségessé vált. Tehát megy az Úr Jézus, megy a tömeg, egyszer csak megáll, fölnéz, mindenki fölnéz. Attól kezdve itt vége volt a fán rejtőzködésnek, Ráadásul azt mondja az Úr Jézus, gyere csak le. És akkor lemegy. És egy másik, a döbbenetes változások most kezdődnek. Ugyanis az Úr Jézus abszolút nem tartotta be azokat az elvárásokat, amiket vele szemben támasztottak. Nem nagyon érdekelte őt a környező emberek véleménye. Azt mondta Zákeusnak, ma a te házadban kell megszállnom. Nagy megdöbbenést okozott egyébként ezzel a tömegben. Rögtön mondták, hogy bűnös emberhez ment be. Micsoda ember. És milyen érdekes, hogy az Úr Jézus számára sokkal fontosabb volt Zákeusnak a személye, mint az, hogy mit gondol róla néhány ezer ember ott az utcán. Azokat, akik addig követték és tolongtak utána, azokat szépen otthagyta. És elment az egyjel. Ráadásul egy olyannal, aki nem is népszerű, meg sem érdemli. És ezzel elveszíti annak a tömegnek a szimpátiáját, aki addig őt követte. Nézzük, hogy milyen lehetősége volt Zákeusnak. Mert itt most megint történik egy döntés. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus kezdeményez, és Zákeusnak újra dönteni kell. Csak a döntés eredményét látjuk. 6. vers, ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mind zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Nézzük csak, Zákeus leszállt, és itt megint van egy döntési lehetőség. Én ilyen helyzetbe kerülök, hogy mindenki röhög rajtam, mert szeretném minél rövidebbre fogni. Tehát, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy gyere csak le, akkor úgy természetes nyomás az ember az, hogy lemegyek és úgy elfutok, hogy itt se vagyok már. Mert hát most már ki vagyok röhögve, ennél jobban mégse legyek. És akkor az Úr Jézus furcsát mond neki, meghivatja magát. A te házadban kell megszállnom. Zákeus pedig örömmel fogadta. Örömmel befogadta. Hozott egy döntést, mi a fontosabb neki? Az, hogy megúszza a kicsúfolást, vagy hogy az Úr Jézus nála szálljon meg. Talán ez a döntés egy kicsit könnyebb volt, mint az előző, de tovább tudott menni a történet. És lehetősége lett arra, hogy ne csak összetalálkozzon az Úr Jézussal, hanem találkozzon is az Úr Jézussal. Azaz tudjon vele beszélni, tudjon vele kommunikálni. Érdekes a reakciója a tömegnek. Valószínűleg az Úr Jézusnak a népszerűsége akkor Jerikóban jelentősen lecsökkent, hiszen ott hagyta a rajongóit, és elment egy népszerűtlen ember házába. És ez nagyon jellemző rá, hogy nem nagyon foglalkoztatta a népszerűség. Tehát úgy, ahogy most itt Zákeus is sok ellenséget és csúfolót szerzett magának, valószínűleg az Úr Jézus is meglehetősen értetlenkedő és talán ellenséges embereket szerzett magának ezzel. Ő is hozott egy nagyon fontos döntést, mi fontosabb neki. Ez az ember, akit szerintem Isten vonzott hozzá, vagy az a néhány száz, aki meg kíváncsi rá. És akkor bementek a házukba, és ott Zákeus egy újabb, nagyon fontos döntést hozott. Valószínűleg egyébként ez a következő mondat, ami elhangzik a 8. versben, úgy kezdődik, hogy Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uraim, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, négyszeresét adom vissza neki. Ez a mondat már nem az utcán hangzott el valószínűleg, hanem bent a házban, miután az Úr Jézussal beszélt. Azért lehet ezt gondolni, mert hogy a tömegnek a a reakciója már múlt időben van leírva, tehát bűnös embernél szállt meg. Mondom, az Úr Jézus elment, és ott maradtak a háborgó emberek, és ez az ige, hogy örömmel befogadta, az is arra utal, hogy az Úr Jézus elment hozzá, és ott maradt nála, szintén múlt időben. Tehát a történetet úgy tudjuk rekonstruálni, hogy az Úr Jézus ott hagyja a tömeget, azok morognak, meglepő módon semmi magyarázatot nem kapnak, tehát ott maradtak. És bement Zákeushoz, ahol szinte biztos, hogy készületlenül voltak, biztos, hogy nem gondoltak arra, hogy itt most vendég jön. Nem ő hívta meg az Úr Jézust, hanem az Úr Jézus hívatta meg önmagát. De leülhettek, beszélgettek. És ekkor egy harmadik döntést kellett hoznia Zákeusnak, illetve hát nem biztos, hogy kellett, de hozta. Először is fölismerte azt, hogy bűnös ember. És hogy az Úr Jézus valami egészen különleges. Az Úr Jézus jelenlétében ugyanis teljesen világossá vált az ő élete. Valószínűleg, hogyha a találkozás előtt beszélünk vele, és megkérdezzük, hogy na, mi van veled? Hogy vagy? Milyen ember vagy te? Akkor lehet, hogy mondott volna olyanokat, hát nem szeretnek engem, de én azért szorgalmasan csinálom a munkámat. Meg is van az eredménye, látjátok itt a házamat. És én egy becsületes, rendes ember vagyok. Alapvetően, amennyire azt a körülmények megengedik. Úgy nagyjából így vélekedhetett magáról Zákeus, úgy kb. Úgy, mint ahogy ma, ha kimennénk az utcára, és megkérdeznénk valakit, hogy nagyon milyen ember vagy, akkor senki nem mondaná azt, hogy ő tökéletes, viszont senki nem nyilatkozna nagyon rosszul magáról. Viszont itt az Úr Jézus jelenlétében nagyon komoly változás történt. Először is, szerintem úgy nagyjából életében először Zákeus szembesült azzal, hogy ő kicsoda. Mit csinált? Miért van olyan körülmények között, amilyen körülmények között van? Mennyi ebből az, amit becsületes munkával szerzett, és mennyi az, amit hát mondjuk úgy, hogy kétes eszközökkel, és döntésre jutott, és azt mondta, hogy itt változás kell. Itt most valamit tenni kell. És mik jutottak eszébe? Eszébe jutott a vagyona, vagyonon felét a szegényeknek adom. Valószínűleg nem nagyon foglalkozott ő addig a szegényekkel, de látta azt, hogy itt most baj van körülöttem. Itt vannak szegények. Én meg nagyon gazdag vagyok. Kicsit hasonló a helyzet, mint a gazdag ifjú esetében. Ott az Úr Jézus semmilyen kifogást nem látott a gazdag ifjúval kapcsolatban. Oda ment hozzá, és azt olvassuk az igében, hogy az Úr Jézus megkedvelte. És csak azt mondta neki, hogy add el a vagyonodat, és gyere, és kövess engem. Valószínűleg az volt a gazdag ifjú problémája, hogy ő neki a vagyona sokkal fontosabb volt, mint az Úr Jézus követése. Van persze még egy fizikai probléma is, hogy ha ő ott hagyja a vagyonát őrizetlenül, és elmegy követni az Úr Jézust, akkor abból nem lesz igazán jó. De Zákeus ezt fölismerte, itt van az én vagyonom, és itt vannak a szegények. Akkor a vagyonom felét a szegényeknek adom. Ez azért egy komoly dolog. Most próbálja meg belegondolni abba, hogy mennyi az én vagyonom. Ugye egy pillanatra úgy gondoljuk át. Lakás, ruhák, bútorok, stb. Ha annak a felét a szegényeknek adnám, akkor jelentős életszínvonal esésnek kellene szembenéznem. Zákeusnak is valószínűleg jelentős életszínvonal esésnek kellett szembenéznie. Van egy sokkal többet mondó félmondata is. Amikor azt mondja, hogy mindjárt olvasom, amit, ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Miről szól ez? Hát rájött arra, hogy ő emberektől kizsarolt valamit. Igazságtalanul és valószínűleg a törvény túllépve szerzett meg saját magának. Azért gondolhatjuk ezt, mert a törvényben az volt, hogy ha valaki ellop valamit, akkor a négyszeresét kell visszaadni a tulajdonosnak. Tehát tulajdonképpen itt azt ismeri el Zákeus az Úr Jézus előtt, hogy én loptam, és most helyre akarom állítani. Az a vagyon, amin van, annak egy része az lopott jószág. Valószínűleg egyébként nagyon sokat adhatott vissza, hiszen ha a vagyonának a felét odaadta, plusz még négyszerest kellett adni, az négyszerest adott azért, amit igazságtalanul szerzett meg, hát vagy nagyon becsületes volt, vagy nagyon kevés maradt neki a végére. Mi az, ami erre vezette? Az vezette rá, hogy találkozott Jézussal, és bűnbánatra jutott. És megint egy olyan lépés következik az Úr Jézustól a döntés után, ami nagyon fontos kijelentés. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy Zákeus bűnbánatra jutott, megvallotta a bűnét, igyekezett azt helyrehozni, és az Úr Jézus hirdette neki a bűnbocsánatot. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Érdekes, egy fél mondat még itt elhangzik, ami nem teljesen érthető, ami azt mondja, hogy mivel, hogy ő is Ábrahám fia. Kétféleképpen lehet értelmezni ezt a kijelentést. Az egyik az a kézenfekvő értelmezése, hogy hát kik az Ábrahám fiai? Ábrahám fiai, vagy Ábrahám leszármazottai a zsidó nép. És azt mondja, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak, hát ő is zsidó, ezért. Ez viszont nem nagyon érthető. Hiszen Ábrahám leszármazottai voltak azok is, akiket ő ott hagyott az utcán. Csupa Ábrahám fia az, aki őt körülvette. Akkor miért mondja azt, hogy azért, mert ő is Ábrahám fia? A másik értelmezési lehetőség az egy kicsit kevésbé kézenfekvő. Ábrahám fia az, aki az ő követője a hitben. A Galata levél harmadik részéből olvasok mindjárt fel egy kis részt. A Galata 3:7. Sőt, 6. Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Ugyanígy a Római levél 4. részében is olvassuk ugyanezt a gondolatot. Tehát könnyen lehet, hogy az Úr Jézus úgy értette ezt a kijelentést, hogy ő hitben Ábrahám leszármazottja, nem pedig testben. Hisz, mint mondtam, mindenki a környéken testben Ábrahám leszármazottja volt. Ő viszont hitt az Istennek, és ezért lett üdvössége ennek a háznak. És aztán elhangzik egy nagyon fontos ige, amit nagyon sokszor szoktunk idézni, nem csak itt írja az Új Szövetség, hanem több helyen, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Figyeljük meg, hogy mit mond? Megkeresse és megtartsa. Tulajdonképpen ez a történet is arról szól, hogy az Úr Jézus megkereste először Zákeust. Megkereste a fán, utána megkereste az ő szívét, hogy hol van, és miután Zákeus bűnbánatra jutott, és ő bűnbocsánatot adott neki, akkor eljutottuk oda, hogy és megtartsa, ami elveszett. Tehát az Úr Jézus keresi meg, és tartja meg, ami elveszett. És akkor térjünk vissza az eredeti kérdésre, hogy mi Istennek és az embernek a szerepe az üdvösségben, illetve a megtérésben most itt ebben az esetben. Megfigyelhetjük azt, hogy itt tulajdonképpen egy ilyen megkeresés döntés sorozat figyelhető meg. Minden alkalommal az Úr Jézus vagy Isten a kezdeményező. A legelső pillanatban ott nem látszik. Tehát ott nincs leírva. Csak sejthetjük azt, hogy az a kíváncsiság, ami ott volt Zákeusban, azt a Szentlélek munkálta benne. Tehát ez nincs konkrétan leírva. De mi történik? Isten hívja, és ezek után Zákeus reagál. Egy döntést hoz. Egy fontos döntést hoz. Fölmászik a fára. Ha belegondoltok, ez egy kockázatos, fontos és nehéz döntés. És aztán újra Isten, vagy először még nézzük ezt az elsőt. A döntés miért nehéz? A döntés azért nehéz, mert az egyik oldalon ott van Isten hívása, kíváncsi vagyok az Úr Jézusra. A másik oldalon ott van egy fenyegetettség, nevetségessé válok. Amúgy sem szeretnek, még kevésbé fognak szeretni. Tehát mérlegelt és döntést hozott, mégis fölmászott a fára. Ezek után a következő kezdeményezés Jézus részéről megáll a fa alatt, és lehívja őt. És itt megint egy döntésnek kell történni. Ráadásul ugye mi az, ami mellette szól? Lehet találkozni az Úr Jézussal. Ez egy nagyon váratlan helyzet. Mi az, ami a helyes döntés ellen szól? Nevetségessé váltam, zavarba vagyok. Borzasztó nehéz úgy dönteni, hogyha közben éppen kinevetnek. A furcsa a helyzet. Miért akar az én házamba jönni? Esetleg valószínűleg ez nem fordult meg a fejébe, de hát akkor is, hát milyen dolog az, hogy valaki meghívatja magát az én házamba? Hát miért ő dönti ezt el? Megint csak döntenie kellett. Akarok találkozni az Úr Jézussal, vagy nem? És aztán, amikor ott voltak a házba, és beszélt vele az Úr Jézus, az megint egy kezdeményezés az Úr Jézus részéről. Ezt nincs leírva, hogy mit beszéltek. Szinte biztos, hogy nagyon fontos mondatok hangzottak ott el az Úr Jézus részéről, csak a következmény van leírva. Lényeg az, hogy amikor Zákeus rájött arra, hogy ő mit tett, akkor megint döntenie kell. Bűnbánatot gyakorlok, és helyre akarom hozni, vagy ezt nem akarom. És ezzel megint szembeáll egy csomó dolog. Ott van az önigazolás. Nem vagyok én azért olyan rossz ember, hogy szerintem nincs közöttünk senki, aki ne tudna legalább egy tucatnál a rosszabb embert felsorolni kapásból. Tehát nem vagyok én olyan rossz ember. Na jó, rendben van, de tökéletes nem vagyok, de hát azért annyira nem. Aztán ott van a vagyon. Igen jelentős részét veszítette el Zákeus a vagyonának azért, mert becsületes útra tért. Nagy valószínűséggel az állását is elveszítette. Aztán ott van a szégyen. Hát gondoljátok meg, oda kellett menni mindenkihez, akitől ő kizsarolt valamit, és azt mondani, hogy kedves testvérem, az a helyzet, hogy nem volt igazam. Ezért most a négyszeresét adom vissza. Azaz kijelentem magamról, hogy tolvaj vagyok. Hát rettentő nehéz döntés volt. És amikor meghozta ezt a döntést, akkor az lett a következmény, hogy eljött az ő életébe Isten országa. Tehát figyeljük meg, maga a folyamat úgy történt, hogy Isten kezdeményez, adja a lehetőséget, és az ember dönt, hogy kell vagy nem kell. És aztán a következő lépésnél is Isten kezdeményez és adja a lehetőséget, és az ember dönt, hogy kell vagy nem kell. Most akkor kin múlik az, hogy a végén meg lesz az eredmény? Nyilván azon múlik, aki adja. Tehát akkor, hogyha valakinek adnak egy nagy ajándékot, akkor kivégzi a nagy munkát ebbe. Hát az, aki adja az ajándékot, nem? De meghiúsulhat az, hogy valakié lesz az ajándék? Hogyne? Hát bárki, aki ajándékot kap, lehetősége van arra, hogy döntsön, hogy neki ez nem kell. Tehát akkor, hogyha eljut az áldás, vagy eljut az ajándék valakihez, akkor az nagyrészt azon múlt, aki adja, ha valaki mondjuk örököl valamit, akkor lehetősége van az örökséget visszautasítani. De nagyon érdekes egyébként a szabály, az örökséget egyben lehet visszautasítani. Tehát ha valaki örököl valamit, akkor nem mondhatja azt, hogy hát a házat szeretném, a rajta lévő adósságot nem. Lehet dönteni, hogy vagy kell az egész, vagy nem kell semmi. És nagyjából erről szól az Isten ajándékának az elfogadása. Hogy Isten adja úgy csomagba az egészet, és akkor az ember választhat. Vagy kell az egész, vagy nem kell semmi. Tehát a valóság az, hogy úgy néz ki, hogy a megtérés és Isten országának az elfogadása az egy kétoldalú dolog, amit teljes egészében Isten végez, és az ember pedig igen könnyen meg tud akadályozni. Tehát a mi döntéseink mindig arról szólnak, hogy akarom engedni, hogy Isten elvégezze, vagy meg akarom gátolni. És az embernek a szabad akarata és az ereje nem elég ahhoz, hogy őt Istenhez vigye. Tehát az a tapasztalat, és azt mondja az ige is, hogy nem elég, hiába akarja valaki, hogy Istenhez menjen. Egyszerűen nincs hozzá elég erő. Tehát hiába akarok én egy 200 méter hosszú kötélen fölmászni. Ha 6 méternél elfogy az erő, akkor elfogyott az erő. És akkor nem érek föl a tetejére. Ha valaki fel nem húz, föl nem jutok. De erről szól Istennek a kegyelme, hogy ő ezt adja. De ha nem indulok el, és nem akarom, az ember szabad akarata és ereje arra elegendő, hogy elutasítsa Istent. Arra nem elegendő, hogy elérje Istent. Ilyen módon tehát az üdvösség kegyelemből, ingyen és Isten munkájából van. De az ember felelős azért, hogy elfogadja vagy nem. Az üdvösség visszautasítása miatt felelős az, aki azt visszautasítja. És azért nagyon fontos látnunk, hogy Isten vonzza az embereket. És az első döntésünk az, hogy akarom-e őt megismerni. Viszont ez is kockázatos döntés. Ha egyszer valaki kíváncsi Krisztusra, azt a kockázatot vállalja, hogy találkozni fog vele. És hogyha találkozik vele, akkor komoly kérdésekkel kell szembenézni. Olyan komoly kérdésekkel kell szembenézni, hogy ki vagyok én, akarom-e, hogy Krisztus megváltson. És ennek olyan következményei lesznek, hogy megváltozik az élet. Tehát már a legelső döntésnél fontos, hogy az ember tisztában legyen, hogy ez csomagban érkezik. Csomagban érkezik, mert ha Krisztus egyszer jön, akkor megváltoztatja az életünket. Elég radikálisan. Tehát az Úr Jézus eléggé radikális volt mindig az életében. Nem nagyon törődött azzal, hogy mi a véleménye a környezetének róla. És akkor, hogyha tényleg azt választjuk, hogy kérjük a megváltást, akkor a mi életünkben is változásokat hoz. De ez nem csak a megtérésben van így. Ez a mindennapi életben is így van, hogy a mindennapi életben is az Istennel járáshoz nincsen erő. Nincsen lehetőségünk, hogy mi saját magunk Istennel járjunk, és akkor megjobbuljunk, mert mi annyira jók leszünk. Erre nincs lehetőségünk Krisztus nélkül. De van lehetőségünk elfogadni. És van lehetőségünk visszautasítani. Ezért aztán igenis felelősek vagyunk. Nem azért, hogy megtegyük, mert Isten teszi, ő munkálkodik az életünkben, hanem azért, hogy elfogadjuk, és ne utasítsuk vissza. És adja Isten, hogy legyünk annyira bátrak, mint Zákeus volt. Aki hajlandó volt a nevetségessé válást megkockáztatni. Amikor nevetségessé vált, hajlandó volt kitartani abban a helyzetben, hogy ő nevetségessé vált. És akkor, amikor fölismerte azt, hogy bűnös ember, akkor hajlandó volt elfogadni a bűnbocsánatot, és akarta helyrehozni azt, amit csinált. És neki megváltozott az élete. Mert az Úr Jézus megkereste, és megtartotta azt, aki elveszett. És azóta sem változott. Tehát ma is így van, hogy van, akit meg kell keresnie, és van, akit meg kell tartania. Akit megkeres, azt megtartja. És akit egyszer megkeresett, és fog, azt is megtartja. De ugyanilyen lépéseken keresztül. Mindig kezdeményez, és nekünk mindig dönteni kell, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk. Mert addig, amíg nekünk Isten szabad akaratot adott, már pedig az embernek van egy bár némileg korlátozott, de szabad akarata, addig az ő visszautasítása az mindig benne van ebben a lehetőségek között. És lehet visszautasítani. Csak akkor nincs meg az eredmény. Akkor nincs meg az, hogy ő meg tudja változtatni az életünket. Most is van lehetőség találkozni vele, most is itt van. Aki kíváncsi rá, tud vele találkozni. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy te olyan emberekért is jöttél, mint Zákeus, akik kíváncsiak rád, de nagyon mélyen vannak. Kérlek, Úr Jézus, hogy te add a te kegyelmedet, hogy merjünk melletted dönteni. Merjünk vállalni a következményeket. Mert akkor megkeresed és megtartod, ami elveszett. És tudhatjuk, hogy nem a mi erőnkből kell ennek történni, mert az ahhoz kevés. A mi erőnk még az akaráshoz is kevés. De te vagy az, aki adod az erőt, és te vagy az, aki valójában végrehajtod az egész változást. Nekünk nem kell ezt megtenni, mert nem vagyunk rá képesek, de el tudjuk fogadni, mert arra képesek vagyunk. Kérek, Uram, hogy add nekünk a bátorságot, hogy emerjük fogadni azt, amit te akarsz adni nekünk. Amen.